A 24. évközi vasárnap ünnepi miséjének evangéliumát Szent Márk könyvéből vesszük. Egy olyan jelenet ez, amely mind a három szinoptikus evangéliumban megtalálható, csekély, de érdekes eltérésekkel, finom eltérésekkel, és az egész szinoptikus evangéliumi kompozíciónak egy központi, vagy talán az egyik legfontosabb jelenete. Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére, útközben megkérdezte tanítványait, kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti mit mondotok, ki vagyok? Péter válaszolt, te vagy a Messiás. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok, meg az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra föltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félre vonta, és szemrehányást tett neki. Ám ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert. Távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodol, hanem emberi módon. Majd összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét, értem, és az evangéliumért megmenti azt. Ismerős jelenet ez, mégis érdemes részeire bontva megbeszélni, vagy foglalkozni vele. Az evangéliumban, ugye a szinoptikus evangéliumokban különösen világosan látjuk, hogy Jézus nyilvános működésének már az elején meghívta a 12 apostolt, és ezek attól kezdve vele tartottak, és az ő összes nyilvános megnyilatkozásainak a szemtanúi, fültanúi voltak. Sokszor arra gondolunk, ugye érdekes, hogy az evangélisták, a szinoptikusok sem, János sem beszélnek nagyon arról, hogy Jézus külön hogyan beszélgetett a tanítványaival. Legtöbbször úgy látjuk őket, hogy Jézus a sokasághoz fordul, vagy valami csoda kérő, vagy vitát indító ember szavára figyel, és vele foglalkozik, és a tanítványok pedig körülötte vannak, és figyelik őt, és talán utána megbeszélik, de talán nem is vele, hanem egymással a tapasztalataikat. Mintha Jézus nem akarna ezekkel a tanítványokkal külön meghitt viszonyt kialakítani. Azért szokatlan ez a helyzet, hogy most elérkezettnek látta az időt arra, hogy valamiképpen fölvesse ezt a kérdést, hogy kinek tartanak az emberek, és ti kinek tartotok engem. Az emberek is hallják, de Jézusnak egy-egy megnyilatkozását hallja egy-egy ember vagy embercsoport, megy tovább, és amit tegnap mondott, azt a másik faluban mondta, amiben most beszél, azok nem hallották a tegnapi beszédét. Az apostolok azok, akik állandóan Jézussal vannak, és akikben ezek a különböző alkalmakkor mondott szavak közös emlékezetbe foglalódnak össze, és ezeknek az értelmét talán egymás között latolgatva meg is beszélik. De mintha nem volna a Jézussal való viszonyuk olyan beszédes, hogy most akkor utána, amikor már nincs ott a sokaság, akkor egymással néha egy-egy példabeszéddel kapcsolatban előfordul, hogy Jézus külön megbeszéli ennek a példabeszédnek az értelmét a tanítványokkal. De általában véve nem az a benyomásunk az evangéliumok olvasásakor, hogy Jézus az apostoloknak ilyen külön alkalmat adott arra, hogy a kérdéseikkel, bizonytalanságaikkal hozzáforduljanak, várnak majd egy következő alkalommal elmondó szavaiból, tovább építhetik azt, amit gondolnak róla, és kiderül az, amit egyelőre nem látnak világosan. Ezért olyan érdekes ez, hogy most odafordul az apostolokhoz, és megkérdezi tőlük, mint egy azt, hogy az eddig együtt töltött idő alapján milyen kép alakult ki bennetek én rólam. És először azt kérdezi, hogy hogyan gondolkodnak róla az emberek, a közvélemény, amire ők szíves nyilván szintén érzékenyen figyelnek, és hogy az ő felfogásuk egyezik-e a közvéleménnyel, vagy annak egyik vagy másik gondolatával, vagy pedig van valami saját képük róla. Kiderül, hogy van. Ugye azt mondja Péter, hogy, vagy így válaszolnak, először, mint ha mindannyian válaszolnának, hogy némelyek Keresztelő Jánosnak tartanak téged, mások Illésnek, aki újra visszatér és megint tanítani kezd, vagy pedig valamelyik prófétának. Akár úgy, hogy a régiek közül újra föltámad, akár úgy, hogy megjelent a várva várt nagy próféta, akinek az eljövetelére a zsidók várnak, és aki a végidőknek a prófétája lesz, de nem különbözik lényegesen a többi korábban volt prófétától, legfeljebb annyiban, hogy nagyobb náluk, vagy jelentősebb, de egy közülük. Hát ezeket a véleményeket hallják az emberekben, ez a gondolat fogalmazódik meg. Jézus nem nagyon beszél önmagáról, hanem az Isten országáról beszél, amelyik eljött, a mennyei atyáról beszél, akit meg kell ismerni, szeretni kell, és így tovább. És a kérdezők sem azt kérdezik, hogy te pedig ki vagy, honnan van a megbizatásod, vagy mi ez, hanem ámulva hallgatják, figyelik, és az Istenre vonatkozó gondolatait, vagy mondani valóit latolgatják. Persze azon is tűnőnek, hogy ki lehet ez, hogy ennyi mindent tud, pedig hát nem járt iskolába, nem végzett teológiai tanulmányokat, és így tovább. Honnan van a tudása? De hát ezt nem merik megkérdezni tőle. Ők azt mondják, tehát megkérdezi, hát ti mit mondotok, ki vagyok? És Péter válaszolt, te vagy a Messiás. Ugye ez érdekes, a görög szövegben, a Biblia eredeti szövege görögül van, az van, hogy te vagy a Krisztus. A Krisztus szó azt jelenti, hogy fölkent, és tulajdonképpen ugye a Messiás szó is csak a zsidóul van. A zsidók vártak arra, hogy újra legyen királyuk, akit annak idején nem koronázással tettek királyá, vagy iktattak be a kihatalába, hanem úgy, hogy a homlokát megkenték szent olajjal. És akkor ő a megfelkent, a Messiás. És a zsidók arra vártak, hogy a sok hosszú idegen elnyomás után újra szabaddá teszi őket az Isten, saját királyt ad nekik, és ez a király valamiképpen beteljesíti az Istennek a róluk alkotott képét, végre maradandóan megszervezi őket, és az Isten törvényének a megtartásában egyesíti őket szabadon és boldogan. Ez a Krisztus, akit Messiásnak emlegetnek a zsidók, a Messiás szót pedig görögre, ugye a Krisztus szóval fordították le. Ez nem valami tulajdon név, hanem egy ilyen funkciót, egy ilyen Istentől adott szerepet hordoz. Hát azt mondja, hogy Péter, hogy mi rájöttünk arra, hogy te vagy a Messiás. És ezt nem csak így véleményként mondja el, hogy mi úgy gondoljuk, hanem egy kicsit boldogan, hogy mi itt veled vagyunk, és bennünk megérlelődött ez a felismerés, amit te nem fogalmazol meg ilyen világosan, de ragyog az egész szavadból, szereplésedből, minden megnyilatkozásodból, hogy te valamiképpen ennek a végidőnek, az Isten üdvözítő szándékainak a beteljesítője vagy, és akként szerepelsz közöttünk. És akkor Jézus lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Nagyon érdekes ez a Jézusnak a reakciója. Nem azt mondja, hogy nem vagyok a messiás. És nem is azt mondja, hogy én vagyok, és most akkor boldogan, hogyha már ti felismertetek, akkor ezt híreszteljétek. Hanem az, hogy őrizzétek ezt a felismerést, mert ez igaz. De valamit még tisztázni kell, mielőtt ezt közhírré tennénk, vagy ez köznyilvánosságra kerülne rólam. Mert félreérthető ez a messiás szó. A zsidóság, és ti is úgy gondoljátok, hogy a messiás az Istennek a hatalmával jön, hogy mindent rendbe tegyen, és ragyogó győzelemre segítse az Isten gondolatát a világba. Én meg szenvedni jöttem. És akkor kezd erről beszélni, hogy arra kezdte tanítani őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. Érdekes, a messiás, a Krisztus kifejezés helyett ő most önmagát emberfiaként emlegeti. Ezt a megjelölést szerette ő saját maga szerepének a megnevezésére. Ő az emberfia. És azért jött, hogy szenvedjen. A vének, a főpapok és az írástudók, ezek a hivatalos zsidóság vezetői, vallási, politikai vezetői elvetik, megölik. Tehát nem királynak ismerik majd, és a vállukra kapják, hanem elvetik, megölik, de harmadnapra föltámad. Benne van ebben a dicsőség is, de ez a dicsőséghöz vezető út, ez döbbenetes, fájdalmakkal van tel, eddig soha ki nem mondta Jézus ezt az apostolok előtt sem, hogy ő erre készül. És most, amikor ők kimondják, hogy ők fölismerték benne a messiást, akkor felelezzel, igen, így, de én így leszek messiás, ezen az áron, ezen az úton, amely a szenvedésen, a megaláztatáson, a halálon át vezet. És azért ne beszéljetek erről egyelőre, magatokban megőrizzétek, és figyeljétek, hogy is történik, hogy is valósul meg, amit hisztek. És erre érdekes Péternek a válasza. Jézus tulajdonképpen jóvá hagyja Péternek a szavát, csak egy fontos kiegészítést kapcsol hozzá. Messiás vagyok, de nem olyan értelemben, vagy nem olyan módon bizonyul be ez, mint ahogy ti készültök rá, vagy ti elképzelitek. A Péter pedig egészen elképed Jézusnak a szavára, és azt gondolja, hogy Jézus rémeket lát. Azt gondolja, hogy Jézusra ránehezednek emberségénél fogva a félelemnek, a aggódásnak a terhei, és ezekkel nem tud mit kezdeni, ezek alatt roskadozik, és ettől akarja fölszabadítani őt. És azt mondja neki, ugye, hogy tehát Péter félre vonta, és szemrehányást tett neki. Ez a szemrehányás nem egészen jó szó a magyarban, szemrehányást tett, hanem Péter félre vonja, és ellenkezik vele, ugye? Azt mondja, egy másik fordítást olvasok, Péter akkor félre vonta, és ellenkezni kezdett vele. Ez az ellenkezés, ez világos nem szemrehányást tesz neki, hanem az ellen meggyőződését fejezi ki, de ugyanakkor, minthogyha Jézust természetes emberi aggodalmaktól kellene megszabadítani, biztatni, bátorítani kellene, arra szorulna most, hogy mellé álljon, vigasztalja, és győzze meg arról, hogy rémeket lát. Nem kell ezektől tartania. De Jézus nem rémeket lát, hanem látja azt az utat, amelyik az ő megdicsőüléséhez vezet, és amit nem könnyű végigjárni, készülni is nehéz rá, de végig akarja járni, mert tudja, hogy ez az az út, amelyik a küldetésének a beteljesedését meghozza. Ezen az áron, vagy így lesz messiás, így bizonyul messiásnak, hogy a keresztet elfogadja. És akkor, ugye, szemrehányást tesz neki. Ő azonban hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert. Hát ez a korholás sem szerencsés szó, ugye ő meg haraggal támad, amilyen indulattal vagy óvással Péter hozzáfordul, olyan indulattal felel Jézus az ő jó akaratú, de nagyon emberi szavára. Milyen kemény Jézusnak a szava, azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán! Nem Isten szándéka szerint gondolkodol, hanem emberi módon. Pétert Sátánnak nevezi, mert valóban őt is megérinti Péternek a szava, de nem a jó irányába, nem az atya akaratának a teljesítésére buzdítja, hanem éppen a gyöngeséget szitaná föl benne, hogy térjen ki a szenvedés elől. Távozz tőlem, Sátán! Te most a jó indulatodban is Sátánnak bizonyulsz, mert az Isten akaratának a beteljesítésében akarsz engem gátolni. Ahhoz való kedvemet, bátorságomat kezded ki a szerető, de ügyetlen emberi szavaddal. Nem Isten szándéka szerint gondolkodol, hanem emberi módon. És akkor odafordul a néphöz Jézus. Összehívta a népet, tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. Megjelenik a kereszt. Milyen különös ez, hogy még nem is tudjuk, hogy Jézust keresztre fogják feszíteni. A tanítványok különösen nem sejtik, hogy Jézust keresztre feszítik. Mi tudjuk, mert mi már olvastuk az egész Bibliát. De most Jézus szavában megjelenik a kereszt. Követni akar, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen. Kinek-kinek megvan a maga keresztje? Én úgy viszem majd a keresztet, mint a halálra ítélt, azt a fát, amint kivégzik, de ti, mindenki, aki engem követ, annak meg lesz a maga keresztje, és azt vinnie kell. És akkor juttok el az én dicsőségemhöz, hogyha a szenvedésemben is osztoztok. Nem akkor, hogyha azt gondoljátok, hogy megússzuk anélkül, vagy pedig, hogy az, akit szeretünk és nagyra becsülünk főként, meg fogja úszni anélkül, hogy szenvednie kellene, eljut a dicsőség ragyogásába. Ezt mondja neki, aki követni, nem csak neki, hanem a többieknek is. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Ezt a elemi emberi vágyat, hogy kerüljük el a szenvedést, ez belénk van oltva, a lelkünkben van, vagy a zsigereinkben. Ezt kell, hogy valamiképpen megfékezzük. Igenis, hozzá kell edződnünk ahhoz a gondolathoz, hogy a kereszt vezet a dicsőséghez, Krisztust is, és minket is, aki az ő tanítványai vagyunk. Aki meg akarja menteni életét, vagyis meg akarja úszni az életet, szenvedés nélkül, gond nélkül, az elveszíti azt. Aki azt a részt keresi, ahol csupa kedvességgel, csupa jóval találkozik, nem azt jelenti ez, hogy keresni kell a szenvedést, de hogy vállalni kell, és nem menekülni, mindenáron menekülni előle. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki meg akarja úszni szenvedés nélkül az életet, az elveszíti, az rossz irányba megy. Aki pedig elveszíti az életét, értem és az evangéliumért, az megmenti azt. Nem úgy, hogy fölöslegesen kockáztatja meg játszik vele, mintha nem érne semmit, hanem úgy, hogy igenis vállalja a Krisztus követéssel járó kockázatokat, valóságos, igazi kockázatokat, amiket az Isten akarata szab Krisztusra, magára, és az őt követőkre, az megmenti azt. Jézus így mutatkozik be előttünk, és minket is erre hív, emeljük föl a tekintetünket. Mi már Krisztusnak tudjuk őt szólítani, Messiásnak, és tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy kényelmes és csupa boldogság vette körül az életében, hanem az, hogy szenvedésen át szerzett üdvösséget azzal, hogy a keresztet is vállalta, és feltámadt, de először meghalt, és valami módon így egyesül, fonódik össze a Krisztus követő egyháznak, a Krisztus követő embereknek az életében, a mi életünkben is a fájdalom és a dicsőség, vagy a öröm, és azután ehhez ennek a bátor és ugyanakkor alázatos, meg derűs vállalásához, elviseléséhez segít bennünket az, ha valóban Krisztushoz fordulunk, felemeljük rá a tekintetünket, és igazán tanítványai igyekszünk lenni.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.